Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Tanár továbbképzést közvetítünk az ELTE TTK-ról. Meteoritek és kis égitestek fejlődés története. Bérci Szaniszló előadása. A 2005. február 26-án elhangzott előadás felvétele.
A mai alkalommal a meteoritekről fogunk egy kicsit beszélgetni. Majd látjuk, hogy a kis égitestnél is milyen fontos az energia, és milyen érdekes, szép átalakításokat végez a kőzetekben. Sajnos nekem nincsen meteoritem, de be tudok mutatni egy nagyon híres meteoritet, és ez a híres meteorit a Kabai meteorit. A Kabai meteorit a 19. század végén hullott, 2,5 kg tömegű kőzet darab. Rögtön az elején elmondanám, hogy a különbség mi a meteorit és a meteor között. A meteorit az egy égitest darab, egy kődarab, amit a végén a jelenség lezajlása után, mert hiszen ha este történne a becsapódás, az is fölizzik, de a jelenség végén többnyire kézbe vehetünk, az aztán nevet kap, arról a faluról szokták elnevezni, amelyik mellett földet ért, és utána kőzettani vizsgálatokat végeznek rajta. Tehát az egy kőzett darab. A meteor az egy fényjelenség. Az egy ilyen körömnyinél is körömnyibb kis törmelékdarabocska, de lehet, hogy tényleg volt egy centiméteres, de az a hosszú útján, a légkörben, különböző szakaszokon elég. Az egy fényjelenség, és mivel a fényjelenség mögött anyag van, persze a NASA és az összes többi űrkutató intézmény gyűjti ezeket. Aztán a japánok több tonna víz átmosásával kigyűjtenek egy-két ilyen kis parányi szemcsényit az Antarktisz jegéből. Tehát amögött is anyagdarab van, de egész másféle, és azt ma még olyan nagyon biztosan nem is tudjuk pontosan, most kezdenek kapcsolódásokat keresni, az ugyanis egy ilyen nagyon törmelékes anyagnak a parányi morzsája. De hát a fényjelenséget, hogy még messzebb menjünk vissza a múltba, éppen a neve mutatja, hiszen Arisztotelész ezt a légköri jelenségek közé sorolta. Tehát gondolják el, hogy a meteorológiával hasonló a szó, amit rá használnak. Tehát tulajdonképpen a meteorit lóg ki a sorból, de az itt végződés jelzi, hogy ott egy kőzetről van szó. Gondolják meg, hogyha ilyen szép kőzet neveket mondok, hogy komatit, meg gránit, boninit, stb. Ezekben mindig az ites végződés jelzi azt, hogy itt egy kőzetről van szó. Mi most tehát a kőzetekről beszélünk, és ezt mindennél jobban mutatja, hogy itt az anyagdarabka a kezünkben, sőt, preparátum is készült belőle, tehát egy ilyen lehulló, kétöklömnyi kőzetdarab, mint amilyen a Kabai meteorit, magán viseli a lehullás nyomait. Sok mindent leírnak a jelenségről, először egy ágyúdörgést hallottunk, utána kisvártatva puskaropogást hallottunk, utána pedig, hát itt kezdtek el hullani a meteoritek, ez a zsadányi hullásnak a leírása, amelyik szintén ebben az időben, tehát ez akkor volt, amikor ugye a kiegyezés után, vagy a kiegyezés előtt, de akkor a Bach korszakban, szóval az emberek ottan dolgoztak, busultak, de figyelték, volt idejük az égi jelenségeket is begyűjteni, és ezekből a mintákból is néhány az egyetemi gyűjteményben megtalálható, úgyhogy a Földrajztanárok Egyesületének esetleg egy érdekes kirándulása, vagy későbbi alkalommal a gyönyörű egyetemi gyűjteménynek a megtekintése. Az szinte egy 2 órás program, és hát tulajdonképpen a magyarországi híres gyűjtemények közül, ugye Magyarországon 3 nagy gyűjtemény volt, az egyik a Nemzeti Múzeumé, a másik a Földtani Intézeté, és a harmadik az egyetemé. Az egyetemi azért is érdekes, mert az egyik orosz hercegnő, aki valamelyik Habsburg ilyen királyfinak, vagy ugye az Habsburg királyfikat választották nálunk Nádornak, és a leghíresebb a József Nádor, aki sokat épített és szépített Pesten. Tehát ennek volt a felesége, és az hozott egy szép orosz gyűjteményt, az orosz birodalom pedig mindig gazdag volt, hát még pont meteoritekben ne lett volna gazdag. Tehát meteoritek abban is találhatók. Én most ezt a rajzot hoztam tehát. Kőzett darab van a kezünkben, és hosszú ideig, 200 évig kőzett darab van a kutató kezében is. Csináljunk egy rövid áttekintést rajta. A meteoritek hullottak és találtak. Tehát vagy megtalálják kint a hegyek között, azért, mert a kovács rendkívül jó patkót készít a környékbeli lovaknak. És akkor megkérdezi valaki, hogy kedves kovács, honnan hozott ezt a jó minőségű vasat? És akkor hát persze kell hozzá egy kis áldomás vagy valami, de megsúgja. Én az erdőbe találtam néhány ilyen szép nagy vasdarabot, és mindig oda kimegyek, abból vágok egyet. Ez a talált meteorit, hiszen az egy rendkívül jó ötvözött, tulajdonképpen acél, és hát régen, amikor tudták, hogy lehullik a vasmeteorit, akkor persze a királynak készítettek belőle tört, tehát ott Tutankamonnak a sírjában is van vastör, vagy hát valószínűleg csak sejtjük, hogy a király gyűjteményekben ilyenek vannak. Később aztán tudom, hogy a Yamamoto admirálisnak Japán van annak ilyen szép, úgy is lehet mondani, hogy meteorit mintás, de hát ilyen Wittmannstatten mintás, ilyen csíkos, az ötvözet miatt csíkos, kardja volt. Ez olyasmi csíkozás a szövet szerkezetben egyébként, amiről a damaszkuszi acélt is fölismerték, de a damaszkuszi acél az nem meteorit volt, az egy nagyon szépen edzett vas volt. Ezzel a kis gondolatmenettel rögtön rátapintunk egy másik fontos dologra. Akkor, amikor a kedves kollégák anyagokat mutatnak be, és erre ott van a földrajz tantárgy keretében, akkor gondoljanak arra, hogy az űrkutatásban, mert hát ugye a meteoritek is valamilyen értelme ide tartoznak, az űrkutatásban előforduló anyagok nagyon jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy az iparban és a hétköznapi életben megismert anyagokkal társítsák őket, és akkor az a diákságnak mindenféle szép ismeretet át fog adni. Én is meg fogok hivatkozni egy-két dolgot, például rögtön az indulásnál a meteoriteknek a szövetére akarok kitérni. A meteoritek ugyanis nagyobb részben kő meteoritek, és azokat megcsiszolva látjuk az ásványokat. Tehát a meteoritek kőzetek, a kőzetek ásványtársulások általában 3-4-5 nagy típusból állnak össze, és tehát a meteoritokat két nagy csoportra osztjuk. Az egyik, a kondritos meteorit, ezeket a kör alakú szerkezeteket tartalmazza. Ez egy ilyen szemcse milliméteres, tized milliméteres, ezt lehetett megfigyelni a mikroszkópban. Ezek a gömböcskék a hullások 85%-ában megfigyelhető. Tehát ez döntő többségét adja a földre hullott meteoriteknek. És van egy köztes anyag, persze az apró szemcsés is lehet, és abban lehetnek vasszemcsék is, lehetnek a kondrumokban is. Azután tovább bonthatjuk, mert ezek a szerkezetek, ezek a szövetelemek persze belső szerkezettel rendelkeznek. Néha például ilyen párhuzamosan futó olivin kristályok vannak beágyazva üvegbe, vagy ilyen földpátos alapanyagba, és akkor ennek külön neve van, de ez egy másik történet, most nem is fogjuk összekeverni. Gömböcskék vannak a szövetben, éles peremmel, másod persze elmosódottan. A másik része a meteoriteknek az az akondrit, amiben ilyen nincsen, hát ez csak a fosztóképző, ezt a kettőt közösen nevezik kőmeteoritnek, és hát aztán van még, hogy ilyen kővas meteoriteket is elneveznek, ezekben is van 20-30%-ig terjedő vas, fémvas mennyiség is lehet, de ezek ezt az őszi gömböcskés szövetet tartalmazák. A kővasban abban nagyon jelentős 40-50% is lehet a vas, és itt is láttunk egyet, de azt majd mindjárt figyelembe vesszük, hogy hogyan keletkezik, és hát vannak a tiszta vas meteoritek. Éppen ez vitte az embereket arra, kb. 200 éve gyűjték a meteoriteket, hogy ebből az osztályozásból egy dolgot rögtön leszűjjenek. Aki ismeri a meteoriteket, lehet, hogy jobb acélt gyárt. Mindig keressük a hétköznapi értelemben vett munkát, aztán az ipari terméket, mert abból lesz a kenyérkereset, és akkor jó úton járunk. Természetes, ezért említettem az előbb is, hogy anyagokat lehet megtanítani a meteoriteken keresztül, és az egyik, az űrkutató csoportunknak az egyik programja ez is, hogy hogyan lehet az ipari anyagokat például a holdkőzetekkel összehasonlítani. Most pedig megnézzük, hogy hogyan tudjuk rokonságba állítani mondjuk a vas és acéliparral ezt a mi szakmánkat, hiszen itten vasról van szó, a vas valószínűleg, ha ottan el van keverve a konditba, akkor esetleg kicsorgatható. De hát, ha ezt megcsinálta ugye maga a nagy dicső természet, ahogy Petőfi mondja, hiszen a kis égitestekben is lezajlott ez a folyamat. Hát erről lesz szó lényegében röviden majd, amikor epizódszerűen összefoglaljuk ezt a történetet, hogy mi történt, mi zajlott le ezekkel a konditokkal, és lényegében azt fogjuk látni, hogy ezek az égitestek, ezek, amiknek a meteoritek a törmelékei, ezek valamikor ilyen kohászati produktummá alakultak át. Hát mi, mondok egy másik szálat, ami megerősíti ezt az érzésünket. Egyelőre azt tudjuk, hogy vannak vasmeteoritek, hát ugye a találásban rengeteg. Körülbelül 2000 meteoritet ismertek, ami azt jelenti, hogy 2000 eseményt, mert egy esemény az, hogy megtalálok itt, vagy a Kovácstól megkérdezem, hogy az erdőben hol van a vas, ilyen az Árva Magura, fönt Árva Vármegyében. A másik, ugye a legnagyobb az egyébként Afrikában van a Hoba meteorit, tehát itt valahol Árva Vármegyében az híres az Árva Magura, azt vizsgálták, és a legutolsó magyarországi meteorit is vasmeteorit, ez pedig a Kaposfüred, ez 1995-ben hullott. Tehát vannak magyarországon is vasmeteoritek, ez tehát talált vasmeteorit, ez hullott vasmeteorit. De Magyarországon többségükben olyan 25-28 meteoritról szólnak a leírások, de némelyik olyan esemény volt, hogy 3000 darabra becslik, és ez pedig az erdélyi mezőségben, ugye Kolozsvártól délkeletre a Mócsi meteorit hullása volt, amikor egy ilyen 25 kilométeres szólási ellipszisben ugye legalább 10 falunév szerepel a londoni meteoritkatalógusban, és egy ilyen 10 kilométer átmérőjű területen, hát ugye a népek szanaszét mentek, és gyűjtötték a meteoritet, mert egy nagy égites darab, egy ilyen 5-6 méter átmérőjű darab hullott szét, és hát mondom, 3000-re becslik. Volt egy másik, a Knyahinya, az is nagyon híres meteorit, az Kárpátalján, ma, ugye akkor még Csillagfalvának is elnevezték erről az eseményről. Ezek most nem tartoznak Magyarországhoz, de akkor oda tartoztak, tehát ezek magyar meteoritek, mert ugye esemény az térben és időben zajlik, és a királyok is térben és időben uralkodnak, és akkor a magyar király uralkodott ezeken a területeken, most más király uralkodik. A kabai meteorit az pedig ugye itt Debrecen közelébe, stb. Nem mondom végig, egy fontos tanulság rögtön van, újra visszakanyarok, mi a munka? A munka ajánkor az, hogy begyűjtjük a királynak a kincstárába, ami adott esetben egy múzeum, és most jön a nagyon érdekes, tökéletes egybeeséssel azzal, amit a kollégák most előtte vagy utána fognak mondani. Szétosztják. Mert abból lesz tudományos vizsgálat. A NASA most az óriási adatmennyiségeket naponta osztja szét. Naponta szétoszt 250 felvételt a MER űrszondákról. Most már nem tudom, hogy 200 ezernél tart-e majd, ez is lehet, hogy elhangzik. Szét kell osztani, mert akkor mindenki vizsgálja, akkor abból összehasonlítási anyag van, munka lehetőség van. Tessék ide figyelni, kedves tanárkollégák! Minden diákomnak elmondom, most még 5 évig etetik, itatják, lakatják, ruházzák, altatják, fedelet, stb. De 5 év után, aki innen kimegy és nem találja ki a munkát, annak nem lesz. Ilyen keményen alakul át a világ. Tehát ezt a tanár kollégáknak nem árt középiskolába már elmondani a diákság részére, viszont az űrkutatás óriási lehetőségekkel kecsegtet, például, hát most nem a meteoritikát mondom, hanem az itt szereplő űrszonda építést, vagy a bolygókutatást. Tehát ebbe az irányba tessék töretni a diákságot az érdeklődéssel, és hogy visszakanyarodjunk tehát ide, azért használják referenciának, és ez a harmadik erdélyi meteorit, ez pedig a mezőmadaras, ez ott van Marosvásárhelyről, észak-nyugati irányban. Ez egy ősi típusú, mindjárt visszakanyarodunk a konditokra, egy olyan meteorit, amit szintén szétosztottak, ma is szinte minden évben több cikkben hivatkozzák ezt a 130 éve hullott meteoritet, mert ennek ilyen szép ősi szerkezete van. Hát ugye miből lehet gondolni, hogy ősi? Ma már persze adatok vannak a radioaktív kor meghatározásból, de igazából a rendezetlenség, a kevertsége az mutatja, hogy ősi és a gyakorisága. És a hosszú vizsgálatok alatt, ami közel 150 év volt, kikristályozott az az ismeret, hogy tehát az égitesteknek a jelentős része a forrás helyen, a kisbolygó övezetben, ahonnan ezek a meteoritek származnak, az valószínűleg ilyen kondítós anyag, de ha más nem, legalább az égitestek felszíne, mert az ütközés, a becsapódás ilyeneket szakít ki. Tehát a megegyezés az, az elfogadott és most már jól ellenőrizhető megegyezés az, hogy ezek ősi kőzetdarabok, szilánkok a kicsi égitestekből, amik azután tanúskodnak arról, hogy milyen folyamatok zajlottak le a kis égitesten. Kis égitesten sorba rendezték ezeket a mintákat a szövetük alapján, és azt találták, hogy a kicsi égitesten lezajlott egy kétágú folyamat. Az egyik része ez a bizonyos fölmelegedés, a másik pedig, hogy szétválás. Szétvált a kicsi égitest persze magra, köpenyre és kéregre. Hát nem biztos, hogy ilyen szép volt a szétválás, de tudjuk, hogy vannak vas meteorit égitestek a színképükből, és tudjuk, hogy vannak kőzet típusú meteorit szülő égitestek, ezek kisbolygók, tehát itt látszik a skálán, hogy ez egy 200, ez pedig egy 350-400 km átmérő égitest, és néhány darabja van csak meg, ami alapján rekonstruálni lehetett. Hát ezt még a pályák hasonlósága alapján rekonstruálták, a mai esetekben viszont már különböző nem is kémiai mérések, hanem izotóp, tehát atommag mérések alapján bizonyos kémia elemek atommagjainak, izotópjainak aránya alapján sorolnak bizonyos meteoriteket egyes égitestek vasmagjának, köpenyének és felszínének. Ez lesz tehát az a két folyamat, amiről most fogok beszélni. Az egyik része tehát a folyamatnak az, és most már itt egy folyamat ábrát szeretnék fölmutatni, hogyan zajlott le az a fölmelegedés, aminek a végén egy ilyen szétválási folyamat játszódik le. Hát ez tulajdonképpen a legérdekesebb szakasza, az, hogy ezt hogy találták ki, hát végül is ez egy nagyon hosszú folyamat. Talán azt mondanám így röviden, hogy a tűz és a víz kölcsönhatásában születtek a meteoritek, és ezek a meteorit átalakulások. A hosszú fejlesztés után átalakulási fokozatokat állapítottak meg, tehát sorba rendezték, hogy így kellett fölmelegedni a kicsi égitestnek, és a második szakaszban annyira fölmelegedett az égitest, hogy kezdett részlegesen megolvadni. Kezdtek kiolvadni belőle az összetevők, tehát a fejlődési fokozatban úgy helyezték el a meteoriteket, hogy a kezdetben szép éles peremű kevert anyagot, hogyha fölmelegítenénk, hát ugye betesszük a sütőbe az éles peremű csokit, meg az éles peremű mazsolát, meg az éles peremű nem tudom mit, és elkezdjük sütni a püspök kenyeret. Hát nem szeretik? Nem sütik? Na ugye, hát rögtön fölismerik, hogy itten miről van szó, egy ilyen óriási püspök kenyeret sütött nekünk ott valaki a kisbolygőben sokat, és a fölmelegedésnek a különböző fázisait tudjuk követni, és akkor ezek szépen elfoszlanak. Ezt a fizikusok is elnevezték, ha van itt fizika tanár, az örömmel jegyzi föl, ezt úgy nevezik, hogy Oswald érés. Ezt egyébként én is nemrégiben tanultam meg, és mindennél jobban mutatja, hogy mennyire szétáramlanak a tudományok, hogy ugyanazt a dolgot egész másképp nevezik el egy másik tudományákba. Mi viszont szeretnénk ebbe a kisatlasz sorozatba összekapcsolni őket. Ezt úgy nevezik tehát a fizikusok, hogy Oswald érés, amikor a diffúzió megindul a meleg hatására, helyet cserélnek bizonyos atomok, és a végén a folyamatnak egy szép, újra kristályosodott szövet van. Már nem látunk semmit a kondritból, és ezt úgy hívják, de a kémia még őrzi. Tehát vannak más tulajdonságok, amik megőrzik azt, hogy ez valamikor ilyen kevert anyag volt, ez tehát a primitív akondrit. Mi azt jelenti, hogy akondrit, hogy már nem kondrit. Ugye ez a görög fosztóképző, szimmetrikus, aszimmetrikus. Már nincs meg a szimmetriája. Primitív akondrit, és ebben kezdődik el az olvadás. Ez a második szakasz, ugye itt vagyunk a vaskohóba. Először kifolyik a vas befelé. És akkor ebből kialakul a kis égitestnek a magja. Ez tehát a második szakasza ennek az átalakulás történetnek. itt találunk éppen egy vasmeteoritet az antarktiszi jégmezőn, hát majd néhány szót váltunk erről is, de a japánok ezt gyűjtik 35 éve. Itt látunk egy gyönyörű, szép, ilyen szenes konditor szövetet, látunk egy kondrumot benne, kisebbeket, nagyobbakat, és azután lejátszódik ez a bizonyos átalakulás. Hát ez a Van Schmusz és Wood írta azt a híres cikket, sok száz cikk született, amire aztán hivatkoznak, és látjuk, itt nyomon követjük egy ilyen gömböcskének az átalakulását. Ez pedig a második szakasz, kialakul az égitest köpenye, itt egy lodranit, amit láttunk az előbb, egy ureilit, becsorgott a vas, és itt látjuk a differenciálási termékeket, ezek ugyanis a felszínen lévő bazaltok. Ilyet is látott a kollégina néhányan, akik ide jöttek, ez az úgynevezett eukrit, ez pedig fölfelé oldódik ki, ez tehát a bazalt, úgy is hívják őket bazaltos akondrit, és hát itt különféle típusú, ugye köpenyanyagok vannak, láttuk itt az ureilitet, aztán látunk itt az előbb, amit említettem, a lodranitot. Ezek tehát valamilyen módon rokonságban vannak, nem is érdemes részletezni. Az a történeti szakasz kell, amit mindjárt itt látunk, egy szép ureilitet, ugye a sok szén meg vas bennük kikristályosodik. Itt látjuk ezt a gyűjteményt, ami ennek a lehetőségét adja. Összefoglalással tehát azt mondhatjuk, hogy az elsősorban látjuk, hogy a kicsi égitest átmelegszik. Hogyan melegszik át? Hát természetesen úgy, hogy kívülről egy perem feltétel, a világűr hidege marad, tehát itt mindig megmarad ez az ősi szemcsés meteorit, ezért viszonylag gyakori a 3-as vagy a 4-es minta, ugye ez a 3-as legkívül, 4-es belül, és belül melegszik fel a legjobban, mondjuk itt már 5-ös meg 6-os van. És utána átkristályosodott. Kezd kicsorogni belőle a vas, ezt pedig mutatja ugye a piros gömbökkel díszített, mert ez már a vasmag, csorog be a vas, és közben kezdenek a parciális olvadások itt megjelenni, és azután kitör a vulkán, felszínre viszi a bazaltot, ahogy azt ma megfigyelhetjük a Vesta kisbolygónál, és hát a történetnek a vége, és az én rövid beszámolomnak is a vége, akkor az, hogy ezek az égitestek, miközben ez a folyamat lezajlott, azért nem hagyták őket nyugodni a többiek, azok állandóan ott viaskodtak, abban a formában, hogy ütköztek, kihasogattak egymásból darabokat, mégis olyan nagy darabszámban áll rendelkezésre ma már meteorit, hogy a történetnek ezt a részét nagyon szépen össze lehet illeszteni, és hát most még egy kis meglepő technológiai párhuzamot is elmondok. Mire hasonlít ez a folyamat, és hát két egészen távoli összehasonlítást fogok mondani, ebben az elektromosságtant tanító kedves kollégák valószínűleg, hogy örömmel fedeznek föl ismerős vonulatokat. Hát az egyik azért csak arra hadd hívjam fel a figyelmet, hogy itt van egy ilyen soros kapcsolás, amikor fölmelegszik az égitest, ugye T nő. És utána van egy párhuzamos kapcsolás nagyjából, amikor ugye égitest metszeg formájában differenciálódik az égitest. Hát elárulom, hogy ez a technológia, ez két helyen jelenik meg nagyon jól. Egyrészt ugye otthon a disznóvágásnál, amikor egybe van a disznó, akkor soros a technológia, hiszen mindenki fogja a farkát, stb. Leeresztik a vérét, hasogatja. De mihez szétdarabolták, akkor itt a zsírt, ott a spácolás, sütik, főzik, stb. Akkor már párhuzamosan lehet dolgozni. Na most, hogy ilyen kellemeset is említettem, most mondok egy munkásabbat, ami itt le van írva. Hát természetesen a gyakorló űrszonda készítése is ilyen technológia. Először elkészítjük a gyakorló űrszondának a vázát, összeforrasztjuk, heggesztjük, miért, stb. És utána, amikor megvan az űrszonda, akkor arra lehet a különböző kísérleteket párhuzamosan. Fölosztjuk az osztályt, ti hárman, ti öten, ti nyolcan, ezt és ezt a műszert fejlesztetitek, és akkor párhuzamos után összerakják, és készen van egy ilyen hunvejor gyakorló űrszonda. Tehát a távoli dolgokat is így is össze lehet kapcsolni, és látjuk, hogy nagyon sok ágon, nagyon gazdag ismeretrendszerrel kapcsol össze bennünket a kicsi égitesteknek a fejlődés története. Én köszönöm a figyelmet, nem tudom, kérdésekre van még idő, akkor még néhány kérdésre esetleg van lehetőség. Én ezt gondoltam összefoglalni a meteoritekről, és Hát remélem, hogy ha más nem, egy kis élményt és szórakozást tudtam nyújtani a tisztelt hallgatóságnak, mert ez is nagyon fontos, hogy ezeket a modern művészeteket ilyen elsajátítható formában közvetítsük, mert hiszen vidámsággá minden szépet és jót lát lehet alakítani. Köszönöm. Ha az a kérdés, hogy kinél kell engedélyt kérni a meteorit gyűjtemény megtekintéséhez, Weisburg Tamás. Hát, hogy operatív legyek, és a föl nem tett kérdésre is válaszoljak. Tessék!
Szeretném megkérdezni, a spektrumon láttunk egy adást, miszerint a szibériai meteorit becsapódások nem meteorit becsapódások voltak annak idején, hanem atombombások. Hogy itt mi az?
Na most biztos voltak atomrobbantások is. Ha a Tunguz eseményre tetszik gondolnom, a Tunguz eseményre ugye az volt a mérési eredmény, hogy a fák bizonyos értelemben radiálisan lettek elrendezve. Tehát ez mérési eredmény, akkor nem találtak anyagi bizonyítékot. Tehát ez azt igazolta csak, hogy a robbanás a levegőben történt, tehát 11-ben még nem volt atombomba robbantás, tehát az egy kozmikus esemény, és üstökös magot tételeznek föl, ahogy akkor már mondok egy másik ilyen tévésorozatot, a Kozmosz című sorozatban, amit 80 körül vetítettek, és Carl Sagan a szerzője, egy 13 részes sorozat, ebben azt hiszem a 3-as, nem a 4-esnek ez a témája, az egyik témája, az egy üstökös lehetett, ami hamarabb szétrobbant, mint hogy a felszínt elérje, elpárolgott, minthogyha egyetlen anyagi adatot hallottam volna róla, hogy fáknak a kérgébe ilyen parányi morzsákat L6-os típusú kondítós szemcséket, ha találtak volna, de ez nekem is csak úgy rémlik, tehát az elfogadott az, hogy ez egy jég, mert egy üstökösnek a magja volt. A fiatalság is, hadd.
Tehát, hogy én most úgy döntenék, hogy elmegyek, akkor meteoritot keresek, hogy kiválasznak kapos üdek környéket, hogy mennyi százalék, hány százalék esélye nem maradok?
Nem, a Kaposfürdőn egyetlen egy esemény volt, egy vasmeteorit érkezett, egy ilyen 2-3 kg-os tömegű. Aki meteoritot akar gyűjteni, az gyűjtsön még néhány évig, és érdemes az afrikai sivatagba menni, de hát nem úgy, tehát ott például a Marokkót emlegetik, érdemes az interneten kezdeni minden könyvtárazást ma már, tehát a konditokat, marsi meteorit, holdi meteorit minden évben többet találnak, na most ha kicsit több pénz gyűlik össze, és a birtoklása fontos, tehát a későbbi munka, akkor csak oda kell menni, meg kell venni, persze megfelelő földkészültséggel a mintát, haza kell hozni, és ilyen szép vékony csiszolatot kell készíteni belőle. Ez a legbiztosabb út, mert mondom, ezek az interneten árulják a portékát, és ott közben mellesleg kitanítják az embereket meteoritikából, tehát a leghasznosabb iparágak egyike a marokkói királyságban zajló meteorit gyűjtés a Szaharából. Ha a másik utat választjuk, hát van még sok más út, ugye mehet bolyongani a sivatagba, annak is van valami esélye, de azért nem ezen a módon érdemes elkezdeni ezt a munkát, mert az sokkal bizonytalanabb, tehát csak úgy céltalanul, meg ismeretlenül az új területre menni nem érdemes. Aztán van egy másik út, hogy az ember tanul mondjuk japánul, és akkor elmegy Japánba, és akkor 10-20 év után már félig Japánnak tekintik, akkor a japán császár engedélyt ad, hogy tagja lehessen az antarktiszi expedíciónak, és akkor elmegy 16 hónapra. Ott biztos, hogy ha abban az évben az expedícióra betervezik a meteorit gyűjtés, akkor fog is találni. Volt olyan év, hogy 4000-et találtak. Mindenféleképpen a fölkészülési idő a hosszú. A legjárhatóbb út most a gyűjteményben megnézni, hogy itt már milyenek vannak. Mondok egy példát, a svájciak hát megfelelő gondol előkészítéssel Ománba mentek el, ez ugye az arab félszigetnek az a csücske, ami már egész oda a Perzsa-öböl felé nyúlik, és akkor ottan béreltek idegenvezetőt, aki nyilván az adott egyetemen egy geológus volt, Fogtak autót, egy nyáron 3000 meteoritot gyűjtöttek, tehát vannak még, hogy így mondjam, lekaszálatlan sivatagi felületdarabok, ahol szintén lehet gyűjteni őket. Hát az pedig a legjobb dolog, hogyha az ember múzeumoktól tud ilyen fölösleges darabot, vagy nem tudom milyen kapcsolatokkal szerezni, de ez az első lépés csak az igazi, az aztán kezdődik, amikor az ember a vizsgálatokat elvégezheti rajta, tehát igazából azért is mutattam a preparátumokat, mert ezt viszont itt az egyetemen, a geológus szakon meg lehet tanulni, hogy készítse az ember vékony csiszolatot, és aztán úgy is tovább kell menni, mert manapság már például, ha az fiatal űrkutató jelöltek jönnek majd első évbe, másod évbe, mindig el szoktuk mondani, hogy a NASA-nál lehet nyári gyakorlatra jelentkezni. Mondom a kollégáknak is, mert operatívak legyünk. Beadási határidő február 4. Ha valaki addig nem küldte be, persze internetcím, minden ajánlások, tehát azt elő kell készíteni, akkor nem választják ki. Hát köszönöm szépen a figyelmet, nem akarom tovább most már föltartani a kedves társaságot, úgyis jönnek a következő eladás.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Tanár továbbképzést közvetítettünk az ELTE TTK-ról. Meteoritek és kis égi testek fejlődés története. Bérci Szaniszló előadása. A felvétel 2005. február 26-án készült.